A keresztség sákramentuma által a mai istentiszteleten Jézus Krisztus anyaszentegyházába, közösségébe kereszteltük Bakács Máté testvérünket, ő a legfrissebb gyülekezeti tagunk, így a keresztség sákramentumában gyermekként. Kérjük Isten áldását az ő életére, családja, szülei, keresztszülei, nagyszülei életére, és kérjük, hogy tartsa meg őt gondviselő szeretetében, és vezesse a továbbiakban Isten útjain, legyen vele sok áldással jelen az életében. Isten áldjon titeket! Hozzánk szóló igéjét ezen a mai vasárnapon a református bibliolvasó kalóz erre a napra kijelölt ige szakaszából a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. versig bezárólag, amíg az ígét hallgatjuk, és a bizonyságtételt azt követően helyünket elfoglalva tegyük. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 12. versétől a 17. verséig bezárólag így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskat, térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskat, térdeket erősítsétek meg. Mondja a Szent Evangélium igéje a zsidókhoz írt levélben, és bizony azt hiszem, hogy szükségünk lenne is erre az erősítésre. Nem hiszem, hogy egyedül vagyok, amikor arra gondolok, hogy mennyi minden áll még előttünk az életből, akár fiatal, vagy akár idős testvérekkel beszélgetek, mindig megvan az életnek a maga küzdelme és harca, amelyet sokszor a múltnak a gondolatai, történései is nehezítenek, ha idősekről van szó, a fiataloknak pedig a jövőtől való félelem, a kilátástalanság, nehézségek halmaza az, ami megroskasztja a térdeket. Megroskad, vagy betegségtől, az életterhétől, a korok, az évek súlyától, vagy pedig a jövő, az előre tekintés problémáitól, a nehézségektől. Szeretné Isten, hogyha megerősítenénk a megroskadt térdeket. Szeretné a ti térdeiteket is megerősíteni, hogy erősen járjatok az egyenes úton. Neki ez a terve. Sokan kérdezik azt, hogy Isten mit tervez velünk, mit akar velünk az Isten? Miért nyomorít meg bennünket az Isten sokféle próbával? Miért kell az Isten akaratát ilyen törvények közé szerkeszteni, törvényi keretekbe adni, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, aztán jön az ítélet, vagy a másik komoly gond, amikor különböző egyéb dolgok nehezítik, tehát rajtunk kívülálló dolgok, nem a bűntől való félelem, vagy a rossz cselekedeteknek az árnyéka, hanem betegség, vagy más nehézség, családi probléma az, ami rettent bennünket, és kérdezik az Istent, és persze minket is, titeket is biztos, hogy mit akar az Isten velünk, miért ilyen nehéz. Isten azt akarja, hogy megerősödjenek a megroskadt térdek. Azt akarja, hogy bátor legyél, azt akarja, hogy teherbíró, azt akarja, hogy tudjál az úton járni. Meg akarja erősíteni a te utadat. Ha, és itt jön az, hogy milyen körülmények között tudja ő ezt megtenni. Mert az a helyzet, hogy sokan félreértik, azt mondják, hogy Isten nem akarja megáldani az én utamat. Nem akar megáldani engem azon, amin járok. Nem akarja megerősíteni azt, amit csinálok. Kérdés az, hogy biztos, hogy jó ez neked? Mert hogyha szakadék felé megy a vonat, akkor ne tegyünk még egy kis szenet a kazánba, hogy még gyorsabban menjen, vagy ne nyomjuk meg a gázpedált. Nem biztos. Kérdezd az Istent. Jó az az út? Biztos, hogy azon akarod, hogy megerősítse a lábadat, hogy gyorsabban odaérj a végére, ahol nem vár semmi, csak a pusztulás? Vagy azért roskasztja meg a térdedet és a lábadat, hogy térdre es és imádkozz? Mert térdelni jó, ha az Isten előtt térdel az ember. Olyan sok helyen térdelünk. Két dolgot tudunk, könyökölni, megtérdelni. Könyöklünk az előrejutásért, és a hatalmasságok előtt megtérdelünk. De az Isten előtt letérdeltünk már, hogy kapjunk egy útmutatást. Például itt van ez a zsidókhoz írt levél 12-17. Annyira tökéletes, annyira szép, annyira egységes. Csak figyelmesen végig kell olvasni, és minden szavát a szívünkbe írni. Erősítsétek meg a megroskadt térdeket és a lankadt kezeket, ti a tiéteket. Na most, hogyha én nem tudom az enyémet, van, aki megerősíti nekem az én kezemet? Erős a karod? Lehet arra való, úgy gondolod, hogy üss. Azt mondja Isten, arra való, hogy megerősítsd a másikét, aki lankad. Szükség van rá. Olyan jó lenne, ahhoz, hogy egy lankadt kezet, meg egy megrodgyant térdet megerősíts, ahhoz közel kell lenni a másikhoz. Nem tudod 60 méterről megerősíteni a lankadt kezeket, meg a megrodgyant térdeket, a másikét. Nincsen akadálymentesítés itt, a nagy templomban. Nincs. Sokan szóltak már érte, volt, aki azt mondta, hogy ő megoldja, ha van rá még más jelentkező is, vagy segítünk pályázatban, vagy bármiben, hogy a kerekes, székes ember is egyedül is fel tudjon menni ezen a nagy lépcsőn, ezen a szép lépcsőn. És akkor hol vannak azok a kezek, amik arra lennének jók, hogy az ilyen meglankadt kezeket és a megrodgyant térdeket megerősítsék? Hol vagy, ha egy idős embernek fel kell jönni azon a lépcsőn? Te, aki erős vagy, hogy a megrodgyant térdét megerősítsd a saját erős térdeddel. Erősítsétek meg, hiszem, hogy bár itt a nagy templomban nagyok a távolságok, és jól el tudunk ülni egymástól külön. De vannak 5 méteres, 10 méteres távolságok, óriási. Van, aki kettesével ül, van, aki egyedül ül. Hiszem, hogy ez a távolság nem legyőzhetetlen. Hiszem, hogy amikor ezren ültek itt, és mindenki a másik mellett ült, akkor se voltak sokkal közelebb egymáshoz az emberek, mint lehetnének most. Már a korszellem mondják, nem, az Isten szelleme, az Isten szent lelke erősebb a korszellemnél. Csak egyenes ösvényen kell járni, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Tudjátok, itt megint közösségről van szó, azt mondja a Szentírásban Isten ígéje, hogy egyenes ösvényen járj, mert lehet, hogy van veled, aki szintén együtt jár veled, és ő sánta. Meddig sántikáltok még két felé? Ismerős ez a bibliai idézet? Amikor Illés próféta a Bál papokat a királyi könyvében, Isten ítéletével sújtja, Aztán azt mondja a népnek, meddig sántikáltok meg kétfelé? Itt az egyenes út, az Isten útja, azon járjatok. Vannak közöttünk is, akik sántikálnak. Néha mi is sántikálunk, valljuk be. Csak hogyha egy olyan ösvényre tévedünk, ahol nincs teljesen tiszta fény, nem jó a közvilágítás, és most nem a várost szidom, hanem átvitt értelembe beszélek, akkor jó, ha egyenes az az út, és ezt annak, aki tudatában van, annak gyakorolnia kell. Egyenes utakon járjatok. Szükséges magyaráznom, hogy mit jelent az egyenes út? Vagy tudja mindenki? Azt hiszem, hogy tudjuk. Nem hiszem, hogy a görbe utak, vagy a széles út, amin lehet kacskaringózni, az ez az út. Az az út, amiben vannak titkos dolgok, amiket szégyellünk, az egy kicsit sötét út, és nem is egyenes. Az az út, amely nem az őszinteségre épül, az az út, amelyben nincsen szeretet, csak harag, féltékenység vagy féltés, az nem ez az út. Amiben nincs bátorság, hogy oda menjünk a másikhoz, és tisztázzuk a dolgainkat, hanem inkább elmegyünk másik lakóhelyre, másik utcába, másik munkahelyre, másik gyülekezetbe, az nem ez az út. Egyenes úton járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon. Legfőképpen a vezetőkre kell ezt a figyelmeztetést alkalmazni. Kellőképpen hallom én is. Kérlek, figyelmeztessetek, hogyha nem egyenes az utam. Menjünk együtt egyenes úton. Az út, ami az embert arra sarkalja, hogy a békességre törekedjen mindenkivel, ezt a 14. versben mondja, és a szent életre, amely törekszik arra, hogy a lehetőségek szerint a lehető legkevesebb szentségtelenséget kövesse el. Törekedni kell rá, mert enélkül nem látja meg senki az Urat, mondja a 13. vers vége, meg akarod látni az Istent? Én nem hiszem, hogy azért vagyunk keresztények, mert valami van, valahol, messze. Ti ebbe hisztek? Én azért vagyok keresztény, mert találkoztam az Úrral. Mert a szívembe költözött a Szentlélek által, és tudok vele beszélni. Én azt hiszem, hogy mindenki a szíve mélyén arra vágyik, hogy a lehető legtöbbször találkozzon az Úrral, hogy lássa az Istent működni benne, működni az életében. Ugye milyen nagy és csodálatos dolog, amikor az Isten vezet. Szerintem többen tudunk erről bizonyságot tenni, hogy megyek, és kilátástalan, bátortalan vagyok, mert baj van, csak az Úrba kapaszkodom, és egyszer csak alám teszi a következő lépésnek a kősziklájád, hogy igen, csak hitben menj, és odalépsz, ha én mutatom, akkor az kőszikla. Történik valami. Találkozok valakivel, kapok egy hírt, hogy egyszerűen csak kiárad az áldás, és elmúlik a félelem, és békesség, és öröm tölt el, és teljesen mindegy, hogy mi vesz körül. És történnek csodás gyógyulások lelkileg, és fizikailag is, és történnek csodás gyógyulások kapcsolatokban, házasságban, barátságban, szülő-gyerek viszonyban, ha meglátod az Urat, mert meglátod, akkor ez az ő keze, és ott van benne. És cselekszik, mert ő ige, és nem áll meg. Soha nem fog így állni, és azt mondani, hogy mindegy, hagyjuk, nem csinálok semmit. Mindig ott van, és te találkozni akarsz vele. És én hiszem, hogy azért van még keresztény gyülekezet, mert ez a találkozás élménye hajt bennünket. Te láttad az Istent, te találkoztál vele, és ez egy óriási élmény. És akarod újra, meg akarod látni megint. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, mert senki sem láthatja meg ezek nélkül az Urat. Ha erre nem törekedsz, és ezt nem teszed az életed irányvonalává, akkor nem fogod meglátni. És nem lesz újra egy lélekerősítő élményed, hogy megláttad az Istent. De azt mondja a Szentírás, hogy találkozhatsz vele. Csak ezt tartsd evidenciának. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelméből, hogy a keserűségnek gyökere fölnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Óriási, tartalmas mondat. A kegyelem az, ami bennünket ide hívott. Most mindegy, hogy 100 évvel ezelőtt a családunkban ért kegyelem, hogy mi keresztények legyünk, reformátusok lettünk 500 évvel ezelőtt, vagy téged most az életedben valamikor megszólított a kegyelem, ezt megint ki kéne fejteni, hogy mi az, hogy kegyelem, de azt hiszem, hogy jobb, hogyha inkább átérezzük. Az, amikor az Isten átölel és szeret. És azt mondja, hogy mindegy, milyen vagy, mindegy, mit tettél, én szeretlek. Mert te az enyém vagy. Ez a kegyelem. És akkor mi van a bűnökkel? A bűnök ott vannak a kereszten. Én megszenvedtem a büntetést. Nem vádollak, ha elfogadod. Ha beismered, hogy a tiéd az a vétek, amiért Jézust megölték, akkor felszabadul az Isten és a közötted való kapcsolat, a szeretetre, ez a kegyelem. Nem azért, mert mi hüdejók vagyunk, hanem azért, mert Isten szeret és megbocsát Jézusért. Ez a kegyelem. Csak hogy valaki el tud ettől hajolni, és az az igazság, hogy megtörténik az életünkben, a hívő életben, nem? Megtörténik az, hogy megértetted, hogy bűnös vagy, megértetted, hogy Isten ezt nem figyeli, nem akarja, elveti, Jézusra helyezi, és téged pedig szeretni akar. Csak hagyd el, ismerd és lásd a kegyelem útját, hagyd el a régi bűnöket, járj új utat, ezt megéreztük. Csak aztán jött a következő nap, jöttek a kívánságok, jöttek a vágyak. Itt egy picit a végére ugrok, mert Ézsaúról beszél, aki egyetlen tál elcséért eladta az elsőszülöttségi jogát. Hazajött vadászatból, hudéhes vagyok. Kiukad a gyomrom, éreztünk már ilyet biztos. Csak akkor nem volt gyors gázrezsó vagy mikró, hogy betegyenek egy tál ételt, és megmelegítsék, hogy rögtön tudjon enni, hanem előkészületek, tűzrakás, stb., kajakészítés, még egy jó másfél óra, mire megfő a bográsba, ugye a tegnapiak tudják, hogy mennyi ideig főztük a kifordított töltött káposztát, aminek a belsejében van a káposzt, és kívül volt a töltelék, ez volt a különlegesség, amit vittünk a főzőversenyre, de hát az egy jó másfél-két óra, míg megfő, egy zsenge birkát, ha levág Ézsau, az is, aki tudja, hogy a birkapörkölt meddig fő, az tudja, hogy rögtön nem fog enni, de nagyon éhes. És ott van Jákob. Lencse. Finom. Most akarom megenni. Meg akarom enni. Kell. Jó. Csak egy apróság. Elsőszülöttségi jogod. Most nem jelent semmit. Úgysem. Egyébként is te vagy a nagyobb, erősebb. Bármikor nyomhatsz engem, de a jog, amit majd, amikor az apánk haldoklik, majd ugye nem akarjuk, hogy meghalljon, még lehet, hogy 80-100 évig él, akkor lesz jelentősége. Nincs érted, nem érzed most. Meg tudod enni az elsőszülöttségi jogodat? Nem. De éhes vagy. Egyél lencsét. Csak add át nekem az elsőszülöttségi jogot. Vagyunk így néhányan, a kegyelem, amit megéreztünk egyszer, mert mekkora felemelő dolog elsőszülöttnek lenni. Mekkora felemelő dolog tudni, hogy a mennyországba jutsz, és nem a pokolba, mert az Isten szeret. Mekkora dolog tudni azt, hogy a bűnöd el van vetve. Meg van bocsátva. Nagyon jó dolog. Mert megtapasztaltad, láttad, de éhes vagy. És most az egy kicsit távolinak tűnik. Meg majd a jövő is. Mikor lesz az még, amikor majd a mennybe jutunk? Most viszont enni kell, dolgozni kell. És minden mást. Szeretni kell. Fiatalok jönnek, egyik fiú a másik után, egyik nő a másik után. Mikor lesz az még, hogy Jézus mellé állunk majd? Itt van ez a jó csaj, itt van ez a jó fiú, itt van ez a lehetőség a diszkóban, használjuk ki. És mi lesz a Krisztus arcoddal? Mi lesz a szeretettel, a tisztasággal, a szentséggel? Eljárunk arra még. Eladjuk. Eladjuk. Egy tálentségért. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau. Paráznaság sokfelé érthető, nem pusztán a testiségre vonatkozik, ami férfi és nő között van, a házasságtörésre, a paráznaság a hűtlenségre vonatkozik. Elsősorban lelkileg a hűség fogalmát teszi tönkre. Nem kell, tönkre van már. Figyelmeztet bennünket az írás, ne legyen senki ilyen, mert később, mondja, mert tudjátok, amikor örökölni akart az áldást, örökölni akarta az áldást, elutasították. Nem kapja meg, mivel a megtérés útját nem találta meg. Ez egy nagyon fontos üzenete ennek a résznek. Lehet, hogy eladtad már az első szülöttségi jogodat. Lehet, hogy eladtad már a fiúságodat, a Krisztushoz való tartozásodat, egy tálentséért, hatalomért, pénzért, szeretőért, és nem tudod, hogy hogy kap vissza, pedig könnyek között keresed. Ha a megtérés útját nem találod meg, akkor hiába akarod örökölni az áldást, nem fog sikerülni. Nagyon nehéz. Én tudom, aki már egyszer megtalálta a megtérés útját, és újra elhajlott, ezért a zsidókhoz írt levél kifejezetten többször is előhozza ezt, hogy aki egyszer kiesett a kegyelemből, aki egyszer eltért, annak nagyon nehéz. Van ennek egy lélektana. Az a helyzet, hogy úgy érezzük, hogy már másodszor képtelnek vagyunk, nem fognak visszafogadni bennünket, elvesztettük a becsületünket, elvesztettük a tisztességünket, elvesztettük azt, amink van, amit csak egyszer lehet elveszteni, sokszor van ilyen. És újra nem lehet megszerezni. Újra nem mehetsz oda az Istenhez, és azt mondhatod, hogy bocs. Mert tönkre tetted a találkozás élményét. Jó hírem van. Lehet. Csak nagyon nehéz. Még egyszer megtalálni a megtérés útját. Meg lehet. Ne legyen olyan senki, mint Ézsau, mert itt sok kritérium van, de a végén ott van, hogy a megtérés útját nem találta meg, és te meg tudod találni újra. Ez nem azt jelenti, hogy megtérek reggel, aztán napközben elkövetem a bűneimet, és aztán a másik reggel megint megtérek, egyre nehezebb lesz. Nem fog sikerülni. Őszintén szívben nem. Valahol megtörik, benned törik meg, érted? Nem az Istennel van baj, hanem veled. A te berendezésed, így vagy teremtve. Nem fogod elfogadni újra magadat. Minél tovább történik ez, minél többször annál nehezebb, de Istennél nincs lehetetlen. Menj oda. Kérdezd meg. Próbáld újra megtalálni. Mert ha nem találod meg, akkor a keserűség gyökere ver benned. Talál benned táptalajt és felnövekszik. Keserűség gyökere. És a keserűség, amikor hiába keressük az üdvösség útját, a kegyelem útját, a szeretet útját, nem fogjuk megtalálni, és ez keserűvé tesz bennünket, és ez széthajtja az életünk kapcsolatait, és szétveri a gyülekezetünk kapcsolatait is, és az Isten és az ember te közötted való kapcsolatot is. Keserűség. Amikor elvesztett fiúságunk, Krisztusba vetett bizalmunk, a kegyelem köre megtörik, és úgy érzed, hogy nem tudod visszakapni. De visszatudod. Törekedj rá. Azt írja a Szentírás itt, hogy törekedjetek. Ez egy nagyon erős szó. Próbáljátok meg. Lehet. Hív az Isten. Ez a vége. Az eleje. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. De ahogy mondtam, egymásét. Tudjátok, mibe lankadt meg? Mibe tört meg? Nem csak a korba, hanem abba, amit később ír a Szentírás ebben a részben, amit elmondtam, hogy megbukott az életünk, és újra keresi az Istent. És újra, de nehezen találja meg. Segítsünk! roskadozó térdek, lankat kezek egymás hite által megerősödnek, sőt, több mint hit, bizalom, szeretet. Be tudod fogadni újra őt? Meg tudsz neki újra bocsátani? Oda tudsz menni újra tőle bocsánatot kérni? Ember az embertől. Ha meg tudod tenni, akkor megerősíti. Az Isten hatalmasan erősíti az emberek lelki és testi erejét, a meglankadt kezét és a megroskadt térdét. Úgyhogy 80 akárhány évesen is el tud jönni a templomba, mert van, aki felsegíti a lépcsőn. Erősödjön meg a mi hitünk, meglankadt kezünk és megroskadt térdünk. A kegyelemben erősödjetek meg. Amen. Urunk, szeretnénk áldozni előtted. Olyan sok áldozatot hoztunk és hozunk, és keressük a hozzád vezető utat, vagy hogy mit tartasz te igazán jónak, és megyünk, és dolgozunk, és imádkozunk, hogy az első szülöttségi jogunkat visszanyerjük, a fiúságunkat, a veled való testvéri közösséget. Uram, kérlek, segíts megtalálni azt. Te azt mondtad, hogy a töredelmes szívet nem veted el, és ez ígéret. Töredelmes szívvel eléd állunk és kérünk. Kérünk arra, hogy ígéretedet erősítsd meg, és mutasd meg annak fényét és erejét az életünkben. Az ígéreted most hangzott el, azt ígérted, hogy megerősíted a lankadt kezeket, megroskadt térdeket akkor, ha mi közösségbe vagyunk veled, és egymással is mi is arra törekszünk, hogy megerősítsük egymás meglankadt kezeit és megroskadt térdeit. És ne hajoljunk el a kegyelemtől, ha bármi el is vonzana bennünket, Urunk, kérünk, segíts vissza erre az útra. Így segítsd újra építeni életünk sok helyen megtöredezett házát. És a te házadat, az egyházadat, ami a miénk, a mi testünk, a mi gyülekezetünk. Mennyire fáj neked, hogyha a mi testünkön keresztül a te testedet is megtörjük. De segíts nekünk többet látni. Urunk, a mi szenvedéseinken keresztül hadd lássunk meg téged. Te azt ígérted, hogy megtisztítasz bennünket. Segíts nekünk. Kérünk, hogy áldásaiddal fordulj felénk. Ha rossz napokat látunk, akkor azokat vedd el tőlünk. Jó napokat adj, amiben dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Ha elvégezted a szívünket és életünket tisztító munkádat, akkor fogd meg a kezünk, és a szeretet és a békesség ösvényein vezesd az életünket tovább. Urunk, szeretnénk így megnyugodni és békességet nyerni magunknak, és egymásnak is kérjük ezt. Kérünk a gyászolókért, akik fájdalmukban fordulnak hozzád, kérünk a betegekért, a sokat szenvedőkért, kérünk az egyházért, kérünk ezért a népért, a magyar nemzetért. Világos utakon vezess bennünket, Urunk, és az az út a tiéd legyen. Jézus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.